az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigazságairól.
Hiszem a katolikus anyaszentegyházat.
A hitnek ez a 9. ágazata nagyon tömör kifejezést tartalmaz. Tehát először az anyaszentegyház, maga az egyház. Az egyház, az eklézia görögül, az ószövetségi szentírás görög fordításában, a Septuagintában szerepel néhányszor a választott nép közösségére. Mégpedig leginkább olyankor, amikor az egész nép közösségéről van szó, mint Isten partneréről a szövetségben. Tehát gyülekezet, de egy magas teológiai értelemben. Most természetesen az első keresztények is már ezzel a szóval, vagy a korai kereszténység mondjuk így, ezzel a szóval illette a saját közösségeit. Ezért van az, hogy az Új Szövetség lapján is találjuk az egyházat egyes számban is, meg többes számban is. Tehát mit mond a lélek az egyházaknak például? Mert a helyi közösséget is egyháznévvel illették, de a Krisztust követők egész közösségét is annak nevezték. Egyébként ez a tudat, hogy egyetlen közösséget alkotunk, mindannyian a Krisztus tanítványok, a megkeresztelt emberek, ez ős eredeti. Azt olvassuk például ugye Szent Péter levelében, hogy királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok. Szent nemzet. A választott nép, ugye? Egyes ókeresztény iratokban ez úgy hangzik, hogy az örökség népe. Tehát volt egy közös néptudat, Isten népe, mint az egyház, mint a keresztények összesség. Ez a gondolat pedig az Izrael eszméből származik. Tehát abból, hogy akik meghallották a Messiásnak a szavát, akik elfogadták Jézus Krisztust, azok a választott népnek a színe java, és magukat nem mondták, hogy új Izrael, hanem azt mondták, hogy a messiási szövetségben megújult választott nép. Így fogták fel. Tehát ez az egyház eszmének a mélyén rejlő alapgondolat. Ugyanakkor a gyakorlati életben a helyi közösségeket is ekléziának nevezték. Igen, ám, de ebben az összefüggésben megjelent az a probléma is, hogy hát ki tartozik hozzá az egyházhoz. És nagyon hamar, nem magának az apostoloknak az idejében, mert akkor még lehetett olyan, hogy valaki Krisztus tanítványa lett, még mielőtt a keresztség elterjedt volna, de utána egyértelművé vált, hogy a keresztséggel válik az ember az egyház tagjává, és a keresztséget egyrészt a Szentlélek kegyelme adja, másrészt maga az egyház. Tehát az egyház fogadja, befogadja az új jelentkezőt, a hívőket. Na most ebben a összefüggésben fölmerült persze az, hogy hát meg kellett tartani a mózesi törvényt annak, aki belép az egyházba. Mondjuk a pogányok közül jön, a görögök közül jön. És ez volt az a pont, ahol Szent Pál vállalta a konfliktust, ugye, még Szent Péterrel is Antiókiában, később pedig nagyon sok mindenki mással, és Péter is visszaigazolja, ahogy azt az apostolok cselekedeteiből tudjuk, hogy bizony, Isten mutatta meg az utat, hogy azoknak is helye van Krisztus követői között, akik a pogányságból érkeznek. Na most, viszont nekik nem kell megtartaniuk a mózesi törvény előírásait. Tehát amikor elkezdte vallani azt az egyház, hogy egy, ugye Szent Pál is beszél elő, hogy a kettőt egyé tette. A zsidóságot és a pogányságból érkező hívőket. Később ez úgy hangzott már, hogy az egyház tulajdonságai között kiemelt helyen mondták az egységet. Gondoljunk arra, hogy a zsidóságon belül jelentősebb városokban több gyülekezet, több zsinagóga működött. Az apostolok cselekedeteiből emlékezhetünk rá, hogy Jeruzsálemben is, ugye, különböző nyelvű zsidóknak különböző zsinagógáik voltak, ahogyan erről olvassuk a beszámolót, de később is. Tehát etnikai különbségek mentén külön csoportokba, gyülekezetekbe szerveződtek. Most lehetett-e nagyobb etnikai különbség annál, mint hogy valaki hívő zsidóból lett Krisztus követője, vagy pedig pogányok közül érkezett? És mégis azt mondják, mondja már az Új Szövetség, és utána Antiókiai Szent Ignác és a többiek, hogy egy közösséget alkotnak. Tehát, hogy ne alkossanak az egy városon belül külön gyülekezeteket ezen az alapon. Na ez nyilvánvalóan vezetett feszültségekre az első századokban, és nyilvánvaló, hogy itt mélyebb teológiai megfontolásnak mindmáig helye van, vagy helye lehet, de nem abban az értelemben, hogy ne tartoznánk mindjárt egyetlen egyházhoz. Fölmerülhet persze a kérdés ma, hogy miért beszélünk mi az egyház egységéről, amikor sok egyház van bejegyezve még az állami lajstromban is, tehát különböző felekezetek. Hát erre az a válaszunk, hogy a keresztség az, amelyik minket Isten népének a tagjává tesz. Tehát teológiailag és alapvető értelemben minden keresztény az egy szent katolikus és apostoli önszent egyháznak a tagja. Kérdés az, hogy ez az egyház egy földön is látható szervezet, vagy egy pusztán kegyelmi valóság. Na ebben a tekintetben volt különbség mondjuk Luthernek a felfogása és a katolikus meggyőződés között. Luther azt vallotta, hogy a láthatatlan egyházba mindenki beletartozik, aki a megszentelő kegyelem állapotában van, a látható egyház viszont földi szervezet. És ez a kettő, ez két teljesen különböző valóság. Most ehhez képest a katolikus tanítás mindig, most is, a II. Vatikáni zsinaton is, a Lumen Gentiumban is azt hangsúlyozza, hogy ez nem két különböző valóság, hanem szorosan összetartozik. Annak ellenére, hogy a látható egyházban lehetnek olyan tagok, akik éppen nincsenek a Szentlélek kegyelmének az állapotában, tehát a megszentelő kegyelem állapotában, ennek ellenére, és lehetnek olyanok, akikről ugye azt valljuk, hogy anonim keresztényként, vagy a vágykeresztséggel fejezték be az életüket, és Isten irgalmából nem az egyház szolgálatától függetlenül, és Krisztus érdeméből mégis eljuthatnak az üdvösségre. Tehát nem teljes az azonosság, vagy az átfedés a látható és a láthatatlan egyház között, de mégis megbonthatatlan egységben van a kettő, a kegyelmi valóság és a látható földi közösség. Na most éppen ezért olyan fájdalmas, hogy a keresztények között bizony megoszlás van itt a földön, és ezért vagyunk kötelesek teológiai okból is újra és újra dolgozni a keresztények látható egysége érdekében is. Na most, tehát az ökumenikus hivatás az nem egy pillanatnyi elképzelés vagy divat, hanem egy alapvető igény vagy szükséglet. Na most mit jelent az, hogy az egyház katolikus? Ezt még a apostoli hitvallásban is valljuk. Hát először is tudnivaló, hogy a katolikus nem csak egyetemest jelent, tehát nem csak azt jelenti, hogy mindenütt elterjedt, hanem azt is, hogy mindent magába foglal. Tehát mindazt a igazságot, mindazt az üzenetet, amit Krisztus ránk akart hagyni, az emberiségre akart hagyni, megtaláljuk benne. Tehát a katolikus jelző azért rendkívül gazdag és több rétegű. Ugyanakkor tudjuk azt is történelmileg, hogy mondjuk amikor 380-ban Nagy Teodózius a kereszténységet államvallássá tette, akkor már tudta azt, hogy nem akármilyen kereszténység a megfelelő, hanem katolikusnak nevezte azt az irányzatot, amit egyébként ma úgy hívunk, hogy niceai ortodoxia, vagyis a nikaiai zsinat alapján és a Szent Háromságról szóló tanítás alapján álló ortodoxia. Ezért aztán a katolikus és az ortodox kifejezés az egyházi szóhasználatban egyenértékű, egymással váltakozó elnevezés volt, ezért is érzünk egy kis diszonanciát abban mindmáig, hogy akkor a keleti és nyugati egyházak között mintegy megosztoztak ezen a két elnevezésen, bár ortodox testvéreink azért rólunk nagy szeretettel mondják azt, hogy mi római katolikusok vagyunk, mert hát ők is, mint akik magukat igaz egyháznak tartják, hát igény tartanak a katolikus jelzőre, de mi is látjuk azt, hogy hát a keleti testvéreink, ők keleti ortodoxok, de például a római misekánonban ma is benne van a misében, hogy hát minden igaz hívőért, azaz minden ortodoxért imádkozunk, értve alatt ugye az egyháznak a közösségét. Tehát ez a két jelző is szorosan összekapcsolódik. Most nem a apostoli hitvallásban, hanem a nícia-konstantinápolyi terjedelmesebb hitvallásban, az egységen és a katolicitáson kívül szerepel az is, hogy szent és apostoli. Mindkettőnek rendkívül gazdag a tartalma. Ugye a szent, szent nemzet vagytok. De, tehát nem egyszerű gyülekezet, hanem egy szent gyülekezet, mert szent a célja, és szent az, akivel szövetségben van, az új szövetség népéről beszélünk, és a szenttel, az egyetlennel állunk szövetségi viszonyban. Ez persze örök kihívás a számunkra. Tehát a szentségnek van egy objektív része. Érvényesen megtalálhatók az egyházban a szentségek, amelyek a megigazulásnak az eszközei, amelyek kegyelmet közvetítenek. Mindig vannak az egyházban szent emberek, akiknek az életében feltűnő módon is megvalósul az életszentség eszménye. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy ameddig a földön jár az egyház, addig nem csupa szentekből áll, és addig bizony sok-sok tökéletlenség is jelen van benne. De ugyanakkor ez egy felhívás arra, hogy találjunk vissza a saját gyökereinkhez és a saját azonosságunkhoz, azaz a szent nemzetnek valóban legyünk olyan tagjai, akik törekszenek a személyes életszentségre is. Az apostoli jelleg. Megint egy kicsit a választott néppel és a szent nemzettel van összefüggésben. Ha az apokalipszisnek, a jelenések könyvének a mennyei Jeruzsálemről szóló részét olvassuk, akkor azt találjuk, hogy ugye 12 tornya van, és az alapjai a pátriárkák, és a kapui pedig a 12 apostol. Tehát a 12 apostol, a 12-es szám, az mintha a választott nép teljességét jelenteni, ugye a 12 törzsnek a említése mindig az egész népet jelölte. Az új szövetség választott népében is ott van a 12-es szám, és ez ráadásul úgy tűnik, hogy magának Jézusnak volt a szándéka. Tehát ez, hogy a 12-t kiválasztotta, minden bizonyosság szerint ez valóban az ő személyes cselekedete volt. Na most, amikor tehát az apostolok, mondjuk Jakab és János megpróbálják az édesanyjukon keresztül ugye elérni azt, hogy hát majd a Krisztus országában a jobb és bal oldalán legyenek, ők arra gondolhattak, hogy hát kiválaszt 12-t, ez a választott nép, külön viszi őket, tanítja, képezi. Hát itt valami országalapítás lesz, csak persze ők ezt földi értelembe gondolták. Jézus helyreigazítja őket, de még akkor se értik meg teljesen, hiszen még jóval később is azt kérdezik tőle, hogy most állítod vissza Izrael országát? Tehát azt gondolják, hogy nekik itt a földön kell országot alapítani. És hát ehhez képest az egyház az nem földi ország, látható nép, az igaz, vándorol a történelemben, ugye zarándok egyháznak is nevezik, ugyanakkor azonban van egy célja, ami a földi életen túlra mutat. Ez az a bizonyos mennyei Jeruzsálem, amit az apokalipszisben találunk. Na most ennek az egyháznak a megvallása, ez valóban hitkérdése. Miért? Hát éppen azért, mert nem egy egyszerű emberi szervezetről vagy közösségről van szó, az nem hitkérdés, az tapasztalat kérdése, benne vagyunk, jól érezzük magunkat, tudjuk, hogy ki lehet a tagja, ki az, akit kizárnak onnan, és hogy hogyan működik. Mondjuk így, hogy van szervezeti és működési szabályzata. De ehhez képest az egyházban természetesen van egyházfegyelmi hagyomány. Az egyházfegyelmi hagyománynak egyházi jogszabályok lehetnek a lecsapódásai. De mind a mai napig a ma hatályos egyházok sem pusztán emberi alkotás, tehát nem arról van szó, hogy a pápa vagy a püspökök összejönnek, és azt mondják, hogy így találjuk helyesnek, és akkor így szabályozzuk ezeket a kérdéseket. Hanem visszatekintünk a kezdetig, és azt mondjuk, hogy aminek a közösségi életében az alapító, vagyis Krisztus szándéka szerint meg kell lennie, az hogyan juthat érvényre, hogyan működhet a jelenlegi körülmények között. Tehát nem mindentől független önkényes jogalkotás történik az egyházban, hanem mindig az eredetekre tekintettel próbáljuk a közösség életét szabályozni. Tehát azt hiszem, hogy ebben az egyháznak az apostolisága is egy döntő kérdés, hiszen az apostoloktól kaptuk a hitet, az apostolok közvetítésével érkezett hozzánk a liturgiának, az erkölcsnek és a közösség fegyelmének is az alapvető öröksége. Tehát az első legalább 200 évben, de inkább többen, az apostoli hagyomány kifejezés mindezt lefette. Tehát nem volt külön, hogy a liturgia hagyománya, a dogmatika hagyománya, a jognak a hagyománya, hanem egyetlen nagy hagyomány, és ez volt a legitimáló elv. Tehát amiről meg volt győződve a közösség, hogy ez az apostolok hagyománya, és így Krisztusra megy vissza, az volt a mérvadó és az irányadó. Tehát az egyház apostolisága az jelenti ezt. De ha az apostol szónak az eredeti jelentését, hogy tudnivik küldött, figyelembe vesszük, akkor arra is rá kell döbbennünk, hogy az egyház küldetést teljesít. És ahogy a 12-t meg a többieket Jézus elküldte, hogy hirdessék az örömhírt, ez a küldetés ma is érvényes, és ránk is vonatkozik. Lehet, hogy a világnak távoli tájain azt kérdezik tőlünk, hogy hát ti vagytok az apostolok és az örömhír hirdetői, hol voltatok az előző 2000 évben. Tehát nyilvánvaló, hogy nem mindenhová jutottak el a hívők. Az is nyilvánvaló, hogy nem mindig sikerült úgy továbbadni, úgy megfogalmazni, úgy felkínálni a hitet, hogy az azok számára, az emberek számára érthető vagy elfogadható legyen. Tehát ez az, ami bennünket újra és újra kötelez, és a mai Európában is kötelez, hogy megpróbáljuk a hitet úgy felmutatni, hogy az a mai ember számára érthető és vonzó legyen. Tehát az apostoliságnak van egy ilyen állandó ösztönző jellege.
Az egyház a történelemben másként és másként jelenik meg, és magát is nyilván másként látja. Most nem a régi önképére szeretnék kérdezni, hanem a vatikáni zsinatra. Mi volt az új a saját magáról gondolt és a világgal kapcsolatos felfogásának?
Ugye az új dolgok a teológiában az az eretnekségnek a szinonimája volt gyakorlatilag az egész ókoron keresztül. Tehát én azt mondanám, hogy itt új hangsúlyok vannak. És a második vatikáni zsinatnak a legfrissebb, a legtöbb figyelmet fölkeltő megnyilatkozása is benne gyökerezik az evangéliumban és a kezdetekben. Tehát ilyen értelemben nem vadonatúj, de az biztos, hogy egyes hangsúlyok újszerűnek hangzottak a 60-as években. Tehát például ilyenek, hogy a világiak apostolkodása, felelőssége, különleges küldetése, vagy akár a püspököknek a sajátos feladata. Tehát az, hogy ők nem csak a pápának a helyettesei, hanem hogy ők magát, Krisztust képviselik a rájuk bízott részegyházban. Tehát azt hiszem, hogy ezek markáns megfogalmazásai a zsinatnak. Természetesen egyetlen új dogma sem fogalmazódott, meg nem hirdettek ki új dogmát a II. Vatikáni zsinaton. De például az egyház és a mai világ viszonyáról szólva, vagy az egyház és a nem keresztény közösségek viszonyáról szólva, Nostra Aetate, vagy az egyház és a tömegtájékoztatási eszközök világáról szólva, nagyon sok olyasmire alkalmazza a hitbeli örökséget, ami ma a figyelem középpontjában áll. Ennyiben biztosan új, és fontos dolog az, hogy a mai világnak a környezetét nem elsősorban fenyegetésnek, nem elsősorban negatívumnak vagy problémának fogja fel, hanem Isten ajándékának ebben a korban, ami számunkra feladatot jelent. Tehát egyfajta szeretettel, egyfajta örömmel és reménységgel, ahogyan a Gaudium et Spes-nek a kezdő szavai mondják, viszonyul a világhoz, de persze nem becsüli alá azokat a problémákat sem, amelyekkel szembe kell.
Jézus azt mondja, hogy menjetek és hirdessétek az egész világon. A vatikáni zsinat ezt megerősíti erősen. Tudunk-e valami feladatot vagy tanácsot adni a ma emberének, a hívő emberének, hogy a apostoli egyházban a szerepét hogyan tudja betölteni ő?
Hát ugye a mai ember sokféle van, tehát mindenkinek más az adománya. Beszélhetnénk arról, hogy a szülők a családban. Beszélhetünk arról, hogy emberek, akik hivatásszerűen foglalkoznak a betegekkel, a szegényekkel, a haldoklókkal. Emberek, akik a kultúra világának a munkatársai. Tehát emberek, akik a közéletben és a politikában dolgoznak, vagy a gazdasági életben dolgoznak. Mondja is egyébként a Gaudium et Spes, hogy a világiak hivatása, hogy az evangélium szellemébe alakítsák a világot, a kultúra, a tudomány, a politika, a gazdaság területén. Az ember majdnem megijedettől, hogy hát milyen messze vannak ezek a területek az evangéliumtól, mit tud itt csinálni valaki, ugye? És erre a válasz az, hogy az egyes szakmáknak, az egyes élethelyzeteknek megvan a maguk teológiája, megvan a maguk etikája, amit pontosan azoknak az embereknek a közreműködésével fogalmaz meg az egyház, akik ott dolgoznak és élnek. Tehát ezért olyan fontos, hogy az új és új problémák, mondjuk a bioetikának a rendkívül összetett kérdéseit, azt a tanítóhivatal sosem pusztán dogmatikai elvek alapján válaszolja meg, hanem nagyon széles kutatások, nagyon kiterjedt dialógus előz meg minden ilyen megnyilatkozást, éppen azért, hogy tudjuk, miről beszélünk. Mert könnyű általánosságokat mondani, de ha nem jut el a konkrét helyzetig, akkor nem lesz foganatja. A konkrét helyzetet pedig azok ismerik, akik benne vannak. Tehát ezért olyan fontos az is, hogy itt, ma, Magyarországon is az egyes szakterületeken élő és dolgozó emberek egymásra találjanak. A katolikusok. Beszéljék meg azokat a problémákat, ami ott fölmerül. Nekem nagy élményem az, hogy a 72 tanítvány mozgalom keretében különböző területeken működő katolikusok közösségeivel találkozhattam. Nagyon értékesek ezek a dialógusok. Tehát akár mérnökök, vagy pedagógusok, vagy jogászok, vagy egészségügyi dolgozók, és itt a média emberei. Tehát azt hiszem, ezt tovább kell folytatni, és határozott formában kell előrevinni, mert így tudjuk teljesíteni a küldetést, amiről szó van.
Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsekatyával, Prontvai Vera és Szabó Tamás beszélgetett az apostoli hitvallásról. Mária Rádió.
A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvíz kérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!